Na?
Szóval sajnos most bekapcsolva kell hagynom a telefonomat, mert igen, hívást várok. Nagyon várjuk a hívást, hogy az autóért. De rájöttem arra is, hogy nem szabad elárulnunk, hogy milyen autó lesz ez.
Miért?
Mert lelőjük a poént. Mert igazából itt még nagyon sok előzmény van, amiről be kéne számolni azelőtt, és egy égéstér hallgató szerintem nem fogja élvezni az egész beszámolót, hogyha lelőjük. Ez az egyik ok.
Sokkal jobban fogja élvezni, ha tudja, miről van szó. Most meséljél egy kalambót anélkül, hogy elmondanád, ki a gyilkos, és ki a nyomozó, és hol játszódik, és mi történik.
Én nem szeretném. A másik pedig az, hogy nem is biztos, hogy megszerezzük, mert most ez a csávó, akinek a hívását várjuk.
Most egy Godzillát képzel anélkül, hogy tudnád, hogy ki a szörny, és hogy... Bár ez nem rossz, hogy ne azt tudod, hogy néz ki a
ugye,
szörny.
Ugye? Nem tudod. Én úgy gondolom, hogy sokkal érdekesebb.
Ilyen rébuszokban beszélgetünk.
Igen, de mindjárt eláruljuk. De hogyha becsipog a telefonom, bocsánatot kérek, megpróbálom messzire rakni.
De mert hogy mit vársz?
Azt a hívást várom, hogy mikor mehetünk az autóért, mert tegnap megbeszéltük, hogy ma elmegyek az autóért, csak pontosítunk az időponton.
Úgy volt, hogy tegnap mész el érte.
Igen, de az nem jött össze.
Igen.
És tegnap este óta elérhetetlen a figura.
Figyelj, és úgy fogjuk csinálni, mint egy BMW bemutató, amin kivetítik a grafikont, hogy A versenytárs, B versenytárs, és mindig gondolkozunk, hogy vajon a Mercedes az A és az Audi a B.
Ezen nem gondolkodtam, tehát de remek ötlet.
Tehát most kettőre szűkült van, a kompetitor A és a kompetitor B.
Igen.
Az, hogy milyen nemzetiségű, mondjuk el, az legalább érdekes, nem?
Jó, de aztán az egész sztorit vissza kell fejtenünk, mert most már szerintem mindenki kap, hogy...
Jó, mint egy bemelegítésnek hadd meséljek el egy felszopó történetet. Jöttem haza vasárnap Szombathelyről, ahol éppen megfotóztam a tegnap megjelent Subaru Outback-et, ami egy 2004-es tesztautó volt, és én írtam róla a tesztet, és egy fél éve vette a gazdája Szombathelyen Tamás, aki természetesen utána olvasott így az autónak, meg mint hogy mit vesz.
És ismerős volt a tesztet,
és egyszerre csak a rendszám, azt mondja, a Szentségit, a bácsi, akitől vette, az még az Emil Frey-től vette, ahol 4 évig volt, és utána adták el. Na mindegy, és hogy most megnéztem akkor ezt a régió tesztautót, de nem erről akarok mesélni, hanem hogy már ben voltam Pesten, és motorral voltam, tehát a rendes motorommal, a nagyjal, és az Árpád hídon, ahogy jöttem át Pestre, előttem ment egy nő, aki az autójában, ugye tudjuk, hogy motorról mindenféle kihágás látszik, amit autókban végeznek. Szex, SMS, zabálás, minden nagyon durván. Tehát motorról valahogy bejjebb látsz az autóban. És elláttam, hogy a csaj facebookozik vezetés közben. És a Váci útra haladó sávon, tehát balra kanyarodok, piros lett a lámpa, akkor sokkal élénkebben kezdett facebookozni, és tudtam előre, hogyha balra be fog kanyarodni, és ott megint egy kicsit majd le fog lassulni a forgalom, lassan mehet, de van egy 100 méteres egyenes, hogy tutira még egyszer elő fogja venni a telefonját, és folytatja a facebookozását menet közben. És akkor gondoltam, hogy jó, most itt az ideje, hogy Punisher akcióba lépjen.
Önkéntes rendőrködtél?
Önkéntes rendőrködtem.
Bekopogtál az ablakot?
Dehogy is, az nem én vagyok, nem. Gondoltam, hogy legyen egy kis móka benne, és hát annyit mókáztam, hogy ugye kanyarodtunk, és tényleg az ott, hogy ott van az a 100 méter egyenes, amíg eldöntött, hogy ott a Frangepán utca felé maradsz a külső sávba, vagy beljebb mész, de addig van egy ilyen békés 100 métered, ami alatt e-maileket frissíthetsz, vagy akármi, és tényleg, már látom, emelkedik a telefon. Nem biztos, hogy Facebook volt, de egy grafikai felület nagyon hasonló volt. És maga elévette a Facebookot, és akkor ott semmi extra, nem is voltam közel hozzá, mentem mögötte, ahogy emelte, számoltam, mit tudom én, kettőt, hogy egy, kettő, és akkor dudáltam egy hosszút. Mint az a figyelmeztető jellegű dudálás, hogy ja Istenem, semmit se csinált igazából, egyenesen ment, de a dudálás, hogy akkora ilyen jávorszarvas tesztet csinált a szerencsétlen, és ment mellett egy lakóautó, tehát igazából veszélyes is volt, tehát szánombánom, bunkóság az önkéntes rendőrködés, és veszélyes, és ez egy köcsökség is volt, amit csináltam, de igazából nagyon jót nevettem meg egész az, és az jó tudod motoron, igazából ha nem csinálsz semmi metakommunikációt, nem derül ki, hogy te voltál, hiszen két szólamú dudája van, az tök ilyen autósan hangzik. Te csak ott nem is vagy hozzá közel, nem rázod az öklöd, csak tűnt!
Örültél, nem téged
jobbra, balra, basszus, majdnem felborult szerencsétlen, tehát igazából ne önkéntes rendőrködjünk,
De ne is Facebookozzunk autóban.
De ne is Facebookozzunk autóban, mert tényleg teljesen annyira megrémült szegényem, és hát ez van, hogy igazából addig nem volt veszélyes, de abban a pillanatban, amint egy kis gebasz történt, nem tudom, miért kellett jobbra és balra rántani a kormányt, tehát végül is kivédett valamit.
Ez olyan egyébként, nekem volt egy ilyen kormány jobbra-balra rántásom, amikor a szép emlékű eszkortomba felcsapódott először a életemben a motorháztető 140-es tempónál, miközben egy kamiont előztem autópályán, és akkor volt ez a reflexem, hogy ugye elsötétedik előtte, tehát eltűnik a kép, és azt hiszed, hogy valami ott van előtte, tehát megpróbálod kikerülni. És az a tized másodperc, ameddig rájössz, hogy ez a saját motorháztetőd.
Milyen színű volt az autó, sötét színű volt?
De ez is színű volt, de hát ugye eltűnik a kép.
Basszus, és hol volt mindez, milyen úton?
Hát ez Ausztriában volt, mentem ki éppen valahol a Bécs felé. Basszus, határ után
ott keresztre feszítenek, nem azért egy osztrák rendőr, hogy egy ilyen
az biztos, igen. Tehát, hogyha ott azt meglátja egy rendőr. Na mindegy, szóval ez van egy ilyen reflex, hogyha valami történik, akkor ki akarod kerülni. Tehát egy ilyen kikerülési reflex.
És mi történt? Országút volt, hogy autópálya?
Autópálya volt, aztán megtaláltam azt a 2 centis rést, amin át tudok látni, és lenavigáltam a leállósávba, és
visszacsaptam. Fölötte? Tehát a szélvédő tetején volt, vagy alul néztél át alatt?
Alul.
Basszus.
Kemény. Most akkor én is mondok egy kezdő történetet, egy óriási kísérletbe kezdtem, ugyanis az volt, hogy amikor eladtam a Mazdát, aznap vittem valahol a Sződligetre, a MX-5-öst, és nem váltottam matricát. És persze megbüntettek.
Várjál, Bandinak lehet, hogy kapása van?
Nem. Csak pittyeg. Na és akkor megbüntettek,
Baklárma.
És kiküldték a büntetést, amit a csajom vett átvette, utána hazautazott Németországba, és nem szólt nekem, hogy van büntetés. Én meg nem tudtam róla, elfelejtődött, és ma reggel küldtek egy 60 ezres csekket, hogy nem fizettük be. És
hopp, na.
Nem, csak Pista.
Na, és ma küldtek egy 60 ezres csekket, én azon nyomom...
Mennyi lett volna az alap?
14.900. Én abban a pillanatban felhívtam a Nemzeti Útdíjat, és mondtam neki, hogy ez történt, és mindent tudunk igazolni, az, hogy ő vette át, még azt is tudom igazolni, talán vonatjeggyel, hogy kiutazott Németországba, és most tudtam meg effektíve erről a levélről, hogy megbüntettek, de most már 60
ezer. Kérem, most vettem ezt a Porsche-t.
Ami igen. Egyértelműen az én hibám, tehát, vagy a mi hibánk, mert ilyen családon belül kommunikációs hiba, de én mégis méltányosságot szeretnék kérni erre vonatkozóan.
Kérhetsz, csak nem fogsz kapni.
És, de tehát felhozom azt is, hogy van 3 másik autó, amire mindig fizetünk, még soha nem büntettek meg, tehát még soha olyan nem volt, hogy nem fizettem volna, stb. Kíváncsiságból. Mit fognak csinálni?
Nincs
poén.
El fogják utasítani a kérelmedet szerintem, mert még hogyha az ügyintézőnek vannak emberi érzései, és átérzi ezt a szituációt, hogy azért ez 40 ezer forint, az kemény azért a kis
és tudom megképzelni, mert az a baj, hogy egy rendes ember vagy, az átlag magyar viszont nem egy rendes ember, tehát itt olyan szintű sírás, rívás van, bármi van, hogy nem én voltam, stb. Senki se ismer el semmit.
Hát amikor én bementem személyesen a rendőrségre a jó kis Rocky parkolós ügyem miatt, akkor is...
Adidasra rohadt telefont, egyfolytában pittyeg.
Engem is nagyon idegesít. Mit csinálják? Tegyem repülőt, mondom.
Próbálj meg ide.
Jó. Várjál ide, itt van a legmesszebb.
Jó, és mit írt a Pista?
Talált megint egy autót. Óriási izgalomban van a Pista, ismered ilyenkor.
Igen. Na, szóval ti arra szavaztok, hogy elutasítják a fenébe.
Szerintem elutasítják, mert nekem is a rendőrségen az volt, hogy az ügyintéző megértette, azt mondta, hogy ez tényleg embertelen dolog 100.000 forintot egy ilyennél legombolni, de hogyha ő ezt elengedné, akkor őt korrupcióval gyanúsítanák. És itt akkor vége volt a beszélgetésnek.
Igen.
Na mindegy, én ezért megpróbálom.
Persze, meg kell próbálni, csak itt nincsen díjduplázódás, meg halmozódás, meg ilyesmi, hogyha itt
méltányosságot kérsz.
Aha. Jó, igen.
Egyébként azt mondta, a ügyintézőt felhívtam, ugye, és a ügyintéző azt mondta, hogy szerinte nem, de próbáljam meg, mert azzal nem vesztek semmit.
Igen.
Hát egy érdekes kísérlet. Na jó.
De én majd egy udvarias levelet írok, meg elismerem, hogy nyilván hibáztam, a 15 ezeret be is fizetem.
Sőt, nem befogott ezt a 60-at is.
Szerintem is.
Attól tartok.
Igen.
Na, hát de figyelj, Porsche, és legyen úr, nem? Nem nagyon helyesen egy jobbjátéken.
Ezek a 6000 forintok azért fájnak.
Tanultál azóta valamit a Porsche-ról, mióta utoljára beszéltünk róla? Hogy hogy terhel rá az ív külső kerékre kigyorsításnál, vagy egyéb?
Ilyeneket nem lehet megtanulni ezzel a kocsival közúton. Majd ha pályára.
Viszont. Pályán még nem voltam.
Még nem.
Hétfőn pályanap van a Hungaroringen, nyílt nap. Én ott leszek.
Én megfizetem a 6000 Tényleg?
Persze. Még nem tudjuk milyen autóval, de ott kellene lenni.
Miért a Shitgun?
Nem azzal az autóval, hanem az új projektautónkkal.
Jó, hogy ez már az új projekt. Ja, tényleg, hiszen ez volna a lényeg.
Akkor na mindegy, még egy kicsit. Én is ott leszek bontatókötélel.
Köszi. Igen, igen. Szerintem is szükség lesz rá, de ez hiszek szerszámod.
De mennyit mentél a Boxsterrel az utóbbi egy-két hétben, hónapban?
Összesen mentem már vele 4000 kilométer.
Az nagyon sok. És ilyenek se derültek ki, hogy mondjuk kevésbé szeles, mint az MX-5-ös, vagy szelesebb, vagy többet lehet belepakolni, vagy kevesebbet?
Felcsukott tetővel sokkal csendesebb, mint a szélzaj tekintetében sokkal csendesebb, mert ilyen dupla szigetelésű a teteje, nem olyan, mint az MX-5-ösé. Ugye pakolni sokkal jobban lehet vele, mert két csomagtartós.
Jobban lehet vele?
Kétszer 130 literes csomagtartója
van. Hát igen, az MX-5-ösnek egyszer 130 literes. Legalábbis az NA-nak, aztán azt hiszem fölmentek 140-valahány literig. Uh-huh. De fogyasztás.
Baromi jó fogyaszt. Én azon lepődtem meg.
Igen, mindig ezzel reklámozod az autót, hogy 3 liter, 200 nem tudom hány lóerő, és 11-2 liter elmegy, de, hogyha
de, nyomod mondj neki. Még egy, vagy nagyon kevés az olyan, eleve nagyon kevés a 260 lóerős autó, ami 1300 kiló, de nagyon kevés a 3002-es motor, amivel így normál közlekedésbe eljársz 10 liter alatt.
Hát igen, pont ugyanezt tudom mondani, 3 literes boxer motor, 6 hengeres ez az Outback, és mondta a srác, hogy ez ilyen 13-14 liter, az tök simán lecsúszik. Egyet értettünk, hogy na, ha nekem lenne, én se sajnálnám tőle, mert ez egy annyira szépen menő, annyira kultúrát, annyira végtelenül finom autó.
Automata?
Automata.
Hát, mondjuk az azért rádom
igen, meg a négykerékhajtás, meg a tömeg.
Meg másfél tonna, meg igen. Magas, meg mit tudom én, de hát szóval az is 240-valahány ló.
Ennek. Jó, hát azzal nem mész úgy mondjuk, mint egy Porsche-val valószínűleg, hanem azzal csak a kényelmes krúzolgatásnál.
Ja, ha úgy mennél velünk a Porsche-val, akkor nyilván 17 liter.
Igen.
Egyébként már most voltam éppen bevizsgáltatni a távirányítóimat, ami egyik sem működik, és ugye felhívtam a Porsche centrumot.
Igen?
Azok rögtön azt mondták, azért nem működik, mert minden romlik, mind rossz, de tudunk újat adni. És az mennyire
kerül?
68000 forint.
Olcsóbb, mint a Karottának az Avantime-ba, az valami 80 vagy 120 valami.
Egyébként a programozása is olcsóbb, mint a BMW-né. Tehát azt mondta, 15000-ért elprogramozza.
De ez nem olyan, hogy izé, hogy becsukod kétszer az ajtót, ráadod háromszor a gyújtást, megfogod a bal füledet, és már össze is tanult?
Az az inicializálás, de az arra nem reagál.
Arra nem?
Arra nem. És erre mondta a csáv, hogy azért, mert rossz a távirányító.
Tehát ez a Boxer Plus kulcsában az ajtónyitó csukó gomb.
Igen.
És, de úgy rossz volt már, mikor vetted, vagy
nem tudom? Nem. Nem volt rossz, hanem én cseréltem benne elemet, onnantól kezdve rossz lett.
De már lemerült az elem? Vagy
közelről nyitotta, csak nagyon. Nagyon közelről.
Csak a te beteges pedantériád.
Lehet, de hát azért cseréltem már.
Még kiúszhattál volna fél évet, úgyhogy a koponyáthoz nyomott, tudod, a kulcsot.
Semmi gond. Én is egyébként a Mitsubishivel legalább kétszer megpróbáltam felprogramozni, mire rájöttem, hogy fordítva van benne a gombelem. Nem intettem bele, de valaki fordítva van benne. De megnéztem benne van, megnéztem a feszültséget, visszaraktam ugyanúgy. És aztán utána szöget ütött a fel, megnéztem, hogy mégis azért olyan hülyén megy bele, és akkor rájöttem. Onnantól működik.
Itt nincs ez, mert mondom, bevizsgáltattam, és azt mondták, hogy mind három gombja adja a frekvenciát.
Aha.
Jól.
Aha.
Tehát. És megpróbáljuk majd ráprogramozni. Géppel.
Aha.
Tehát diagnosztikával. Amikor kocsi elég sokat állt, és akkor lehet, hogy nem...
Elfejti az ilyen
nem,
dolgokat.
Nem, jaj, meg aksi ki volt belőle véve, mit tudom én, lehetséges, hogy valami ilyen. Na mindegy, majd meglátjuk.
A
de egyébként köszönöm kérdésed. Nagyon jó az autó.
A Porsche sok életese, csak móka és kacagás.
Nem, meg ami még ilyen német, meg amerikai fórumokon is mindig beszélnek a Porsche adóról, amit tudod, elmész akárhová, és megmondod, hogy Porsche-hoz kell, akkor rögtön már kétszer annyiba kerül.
Igen, Igen. De akkor a kulcsprogramozás nem tartozik-e közé?
Kulcsprogramozás nem. Nem. Meg úgy a kulcs se drága. Uh-huh. Így módon.
Végül. Pont a hétvégén beszélgettem szombatén egy beteges BMW buzi barátommal, akinél egyébként aludtam is, és jellemző mondom a kertben, illetve előtte a járdán összesen 1, 2, 3, 4, 5 BMW volt. Tehát azért a Yamahámmal kifejezetten szarul éreztem magam a különböző BMW között, és akkor természetesen a esti sörözésnél mi másról beszélgetne az ember, mint autókról, és hát hogy mondtam neki, hogy hát én most ezt a Subaru BRZ-t nézegetem nagyon elvisíkon, hogy egyszer majd. És hát igen, ő meg valami 911-esen gondolkozik, és úgy megáll is, hogy melyik 911-es, és mondom neki, hogy de figyelj, ebből meg lehet venni a 10 évest. A nagyon kevés autó egyike a Porsche, amiből tutira megveheted a 10 évest, és mondja, hogy igen, ezt ő is tudja. Ezen ő is nagyon gondolkozik, de hát a BMW az igazából BMW, nem vehet mást.
Mint ja, hogy ő felesküdött a BMW zászlajára, és valami, igen. Nem engedheti el ezt a vallást.
És a csajának az új pasia, annak, hát most nem tudom az elszámát, egy viszonylag szép M-pakettes valami hármas kupé volt, egy ilyen 11 néhány, szerintem a Derrick előtti, tehát üveg, közös búr alatt van a két első lámpa, de uh-huh. még nem táskás a szeme, nem igen. tudom mi az az elszám.
E36.
Lehet, hogy E36, igen. Na mindegy, is a kis csávónak rá van, tehát tovább azt hiszem a hátára a valamelyik sorhatos vezérlése, az alkarján meg a, azt hiszem, egy vezérműlánc látható, mit tudom én, tehát...
Igazából én vágynék erre. Tehát annyira jó lenne, hogyha nem az összes autótípus közül válogatnál, amikor elkezdesz új autót.
Majd mire vágynál?
Tehát sokkal egyszerűbb így az élet, hogyha tudod, hogy neked egy BMW ja. kell. Nem?
Igen.
Tehát ja. hogyha azt mondod, hogy most kicsi ez a hármas, akkor veszed egy ötöst. Kicsi az ötös, akkor szeretnék kell egy gyorsabb, akkor vesz egy M5-ös. Igen, tehát ez így tök egyszerű. Nem kalandozik el az ember mindenfelé.
Ismered a szerelőt, na mindegy.
Igen. De egyébként van azért jobban valami, aki így rákattan a BMW-kre.
Nem rossz. Én
van benne persze. valami, ami nincs másikban. Igen. Egyébként majdnem kimondtam a Project Auto nevét, de nem.
De, már a Bandi Project Auto?
Jaj, mert az jutott eszembe,
már melyiket, hogy... az egyes kompetitort, vagy a kettest? A japánt, vagy az olaszt?
Az olaszt.
Tehát már kimondtatok ezért. Nem, az olaszt, az olaszt.
Hogy? Mert hogy, az, ami mert
nem azzal konkrétan, hanem vannak autók, amiben az a probléma, amit nehéz így megfogalmazni, de buták. Tehát bután fordul, és küzdesz vele, állít, keményebb rugót teszel.
Mondj egy kis buta autót, hogy tudjuk, mire gondolsz.
Én szerintem például hát egy... a régebbi Audikat én nem szerettem ilyen abszolút, szempontból. Igen. Például az A4-est, a legelső A4-est, meg nekem az egy csalódás volt. Nekem előtte BMW-n volt, jobb, rosszabb, stb., de ilyen olcsóbb kategóriába, és akkor amikor az első ilyen 80-as után következő A4-est megvettem, az nagyon nem tetszett, és akkor nagy megváltást vártam.
Hát ezek ilyen otromba dolgok.
De mekkora előrelépés mégis itt százashoz képest. Tehát ugye
igen, igen, és akkor nagy megváltást vártam attól, amikor az első quattromat megvettem, és az se. Tehát nem úgy fordul, ahogy...
De egy összkerekes dolog sose fordulhat úgy, mint egy hátsó
fordulhat,
kerekes.
Fordulhat.
Mi? Hát most a nagyon
például a 911-es, az igen. fordul.
Na jó van.
Igen.
De autókról beszéljünk, nem Porsche-ról.
De épp nemrég...
Figyelj, de mind a ketten vezettük hol, Tisza, akárhol ezt a 911 S4, vagy mi volt a neve?
Igen, 4-es.
De megállapítottuk, hogy azért jobb lehet belőle egy hátsó kerekes. Tehát, hogy tohonyább valahogy az összkerék, tehát más, nincs meg benne az a tüzesség így fordulással.
Én amikor jégen autóztunk egy napot, kint,
és volt a Porsche tréningen?
Ez nem Porsche tréning volt, hanem ezt a Nissan szervezte, és GTR-nek 370-es. Én akkor jöttem rá, hogy nagyon jó az összkerék, piszok gyors az összkerék, aki jól tudja vezetni, hatalmasat lehet vele autózni, de nekem a hátsó kerekes autó fekszik.
Tehát jégen, jégen azért más.
De
jégen egyáltalán el se tudsz indulni rendesen egy hátsó kerekessel.
Itt jó szöges gumik voltak, tehát meg volt csinálva, úgyhogy gyönyörű tudtál autózni a hátsó kerekessel, aki tudott, tehát aki ráérzett az összkerékre, tehát én nagyon kevés összkerekes autót vezettem, úgyhogy a határon és azon túl, de egész más vezetési stílus, és nekem egyszerűen nem fekszik. Lehet, hogy azért, mert világéletemben hátsó kerekes autóim voltak, mármint amiről érdemes beszámolni, és tehát így valamire való összkerekesem nem volt, tehát nem tudtam kitapasztalni, csak nekem is egy quattrom volt. De igazából tökre más. Én megértem azokat is, akik az összkereket szeretik, mert vannak ugye ezek a Subaru fanatikusok, és azzal is nagyon nagyot lehet autózni. Csak...
Sőt, a Nivával emlékszem, hogy a Nivával annyira csodálatos volt. Voltak ilyen bejárt kanyar, vagy ilyen bevált kanyar, én például a Lánchídra, amikor lejöttem Buda felé, és ott van egy ilyen viszonylag elnyújtott ilyen dupla kanyarif,
és mész föl a hegyalja utat.
És ott eleve csúszik, és mikor vizes volt, és a Nivával ott annyira lehet egy nyélen menni, hogy az tényleg, én nem tudom, nyilván egy tök kőbaltás összkerékhajtás, mégis valahogy a Nivával rettenetesen kiadta.
Nem annyira kőbaltás, ez egy három diffis rendes összkerékhajtás.
Igen, igen.
Mondjuk nevezhetjük kőbaltás.
Abban egy kőbaltás, de olyan a lényeg, nagyon jó kapaszkodott.
Múltkor véletlenül akadtam rá egy blogra, ahol egy srác egy S4-es Audinak a hátsó diffijé beszerel bele egy 944-es Porsche-nak a sperjét.
És hogy ő... hívják a blogot, gyorsan mondd a címet, hogy kattinthassanak a hallgatók.
Nem tudom, tényleg, nem tudom, ez valami német csávó, és ő is azzal vezette be, hogy soha nem tetszett neki, hogy nem fordul jó, nem lehet vele rendesen driftelni, mindig alul kormányozott, ortolós a kocsi. És akkor is, hogyha neki egy ilyen ezért tuningolt S4-ese volt.
És a hátsó diffibe?
És a hátsó
nem diffibe. Zárt eléggé, vagy nem zárt elég gyorsan, vagy mi?
Ő ugye mindig kikapcsolta az ESP-t, és akkor nincs ott semmi.
Abban nincsen hátul torzen már?
Szerintem abban nincs.
Mert ugye az Audinál volt először ez a körmös kapcsolós, amikor vagy fixre zártad, vagy kinyitottad, utána jöttek a középső torzen, volt olyan is, amiben középen és hátul is torzen volt.
Hát ebben biztos, hogy nem volt, mert különben nem rakta volna bele a spert. Na mindegy, belerakta, és akkor utána ott mutatta is a YouTube videón, rá lehet keresni egy kék színű autó, hogy megy szépen keresztbe, mint a hátsó kerekes.
De egyébként tehát nekem mindig az összkerekessel, amikor már nagyon keresztbe mész, akkor is az érzésed van, hogy alulkormányzott az autó, mivel vagy minimálisat, vagy egyáltalán nem kell ellenkormányozni, hogyha tempót mész. Mert ugye befelé akarod húzni, és lehet, hogy már ilyen 30 fokba driftelsz az autóval, de még mindig egyenes a kormány, vagy befelé tartod, és nem érzed azt, hogy most akkor nagyon túlkormányzott, mint amikor vigyorogsz és kopkeresztbe mész a hátsó kerekessel. Tehát ez egy másfajta élmény.
Később érzed meg, hogy sok.
Igen.
Igazából nehezen lesz sok.
Hát meg nagyon gyorsan kell menni. Tehát igazából összkerekessel szerintem csak vagy minimum vízen, de inkább havon, meg jégen lehet jót menni.
Meg a másik, amikor azt mondom, hogy buta, amikor tudod, hogy mész egyenesen, és akarsz csinálni egy gyors kormánymozdulatot, először elfordítod a kormányt, akkor az egész kaszni így megdől, megcsavarodik, majd utána örökké valóságnak tűnő 2 másodperc múlva indul el az autó. Ami jó, az olyan, hogy megmozdítod a kormányt, arrébb megy egy sávot.
Hát igen, igen.
Tehát hogyha...
Nem billen, hanem irányt vált.
A Project Autóval dolgozni kell, hogy ilyen.
Na mindegy, igen.
Tehát a projektet, értem, hogy
a projektet el lehet mondani, hogy mi a projekt, hiszen azt már mondtuk már el korábban is, nem? Hogy
nem
tehát ez a rulettkerék második felvonása, az első ugye az volt, hogy Csikós Zsolti a 4. B-ből megvásárolt egy hát a 60 és a halál közötti Volvo 240...
760.
760?
740.
740.
Ja, ennyire modern autót vett igazából?
Hát ez már a második kocka. Vagy, igen, tehát ez a nagyon kocka.
Igen. És kipofozta, és eladta. És hát a második rulettkerekes Bandi lesz, aki kitalálta, hogy 10 percen belüli köridőt megy a Nürburgringen egy hány ezer forintos autóval?
Egy 250 ezer forintig bezárólag vásárolt.
Az mit jelent egyébként a Nürburgringen egy 10 perces köridő? Az hány kilométer?
Az ilyen 20 kilométer nagyjából. És
tehát az milyen átlagot jelent?
Kb. Sok. Tehát 20 kilométer 10 perc alatt az ilyen 120-as átlag nagyjából.
Aha. Nem? És milyen autókkal, tök mindegy, milyen autókkal szoktak 10 perc alatt Nürburgringet teljesíteni?
Tehát pontosítsunk azt, hogy olyan köridőt értünk, amit úgynevezett turistenfárton lehet megcsinálni, tehát ez a nyílt nap megfelelője, ami szinte minden nap van a Nürburgringen esténként. Nem lehet teljes kört menni, hanem felmegy az ember a Box utcából, van egy híd, amit bridge-nek hívnak, aztán az ember körbe megy 20 kilométert nagyjából, és aztán van egy Gentry nevezetű szintén ilyen felüljáró, és akkor a bridge to Gentry időkkel szokott menőzni mindenki, hogy bridge to Gentry-ig mennyit ment. És itt Bridge to Gentry, tehát BTG 10 percet akarunk csinálni.
És milyen autókkal szoktak BTG 10 percet csinálni?
BTG 10 percet...
Nissan GT-R.
Rengeteg videót megnéztünk már. Mondjuk Peugeot 205 GTI az könnyedén tudja egy jó sofőrrel, de az egy viszonylag erős autó, viszonylag könnyű.
A szány ló.
Azért 140 ló körül van az 1.9-es.
Igen.
A bereszelt Ford Pumák azok ilyen 9 percet is tudnak.
Hoppá. Hát akkor ez annyira nem egy űridő végül is.
Nem egy űridő.
Csak viszont... a 200 ezer forintos árkategóriában.
Csak a 250 ezer forintos árkategóriában azért nem könnyű. És főleg az, hogy ugye én még nem voltam a Nürburgringen, úgyhogy azért itt lesz egy kis szimulátorozás előtte. Tehát látom,
de úgy hogy... érzed, nem is az autó lesz a szűk keresztmetszet. Hát pont azt mondtad, hogy rendes turbós, ilyen kis hot hatchet nem lehet kapni 250-ért, csak 350-ért. Hogy azért nagyjából már van, 250-ért nincs.
Nagyjából igen, én egyébként fázok is a turbótól, tehát minél többet gondolkodom rajta, azért ez a 20 kilométer ez azt jelenti, hogy olyan, mintha 5 kört mennél a Hungaroringen körülbelül, ami sok egy utcai autónak, nagyon sok. Tehát egy turbós igen. autó, az szerintem nagyon könnyen szétfújja magát.
Egy utcai autó, egy átlag utcai autóban a fék is megkotlik 5 Hungaroring kör alatt simán.
A féken lehet javítani, tehát az benne lesz a játékban, hogy veszünk legalább 4 rendes fékbetétet, de 4 rendes tárcsát is szerintem.
Meg 5.1-es folyadékot.
Hogy ott ne vérezzünk
el. Azt mondom, kimész egy 10 éves Megánnal mondjuk a Hungaroringre, és igen. mész 5 kört, ott lehet, hogy elkúródik valami. Vagy egy kuplunk, vagy egy fék.
Igen, de
pálya eszi az autót mondjuk.
A pálya rettenetesen eszi az autót, mondjuk a Nürburgring az a fékre talán nem annyira kritikus, mint a Hungaroring, mert a Hungaroring egy lassú pálya, sok gyorsítás, sok lassítás.
Csak a célegyenes utáni első kanyarban ott elfogy a féked 5 kör alatt, tehát ott akkor át kell fékezned.
Persze, egy utcai autónál elfogy 5 kör alatt a fék a Hungaroringen, de a féken lehet segíteni viszonylag könnyen, ugye jó fékfolyadék, jó fékbetét, jó féktárcsa, ezt minden autóra meg lehet venni. Viszont a turbós motor, az turbós motor, tehát azzal nem tudunk mit csinálni, hogyha az nem bírja a folyamatos terhelést, mert például a Nürburgringen van olyan, hogy egy percig nyomod a gázt, és nem csinálsz semmi más, csak nyomod a padlógázt. Ott azért egy turbomotor szerintem egy ilyen 25 éves széttaposott autóban
mennyivel megy ezen az egy percig folyamatosan padlógázos szakaszon egy 205 GTI?
Mondjuk hát ott. Ilyen 180-190-eket lehet menni, de vannak olyan kanyarok, amiben így 150-nel esel be.
Azért meg ne halljatok, Bandő. Pista is megy?
Pont erről
megy. Igen. A Pistát nem lehet leállítani nyilván erről a dologról, és egyébként is, tehát valahogy így kettőnk agyából született meg ez az elképzelés.
Figyelj, amilyen autótok lesz, ti abban a kanyarban nem fogtok 150-nel belesni.
Hát majd nézd meg az onboardot, vagy a fekete dobozt.
Hát figyelj, mondd meg a Pistának, csak tegyél elég két számot, az egyik az autó kilogramm lóerő aránya úgy, hogy te ülsz benne, és a másik ugyanez úgy, hogy ő is benne ül.
Azért jó, hogyha bennül valaki, a Pista, mert, vagy bárki, mert viszonylag nehéz felvételt készíteni, mert elvileg én úgy olvastam, hogy ezeken a turistenfártokon szigorúan tiltják bárminemű időmérést és felvételkészítést. Tehát elvileg elveszik tőled még az eszközt is, amivel felvételt készíthetnél. Úgyhogy nem baj, hogyha van valaki az autóban, aki elő tud húzni a mellény zsebéből egy GoPro-t, vagy egy mobiltelefont, vagy egy stoppert, hogy aztán
de egy mobiltelefont elveszik, vajon?
Nem tudom. Nem tudom, hogy ez hogy van, mert nem voltam még a Nürburgringen.
A YouTube-on, amik vannak, micsoda?
BTG.
BTG.
Hát azokat is
azt kell beírni a YouTube-ba, hogy Nürburgring BTG.
Igen.
Szóval, hogy azokat láthatom a mobiltelefonnal készítették, hogy vannak rendes GoPros.
Vannak rendes sisak GoPros. Nem tudom, hogy mennyire veszik ezt szigorúan. Nem tudom.
Hát mindegy,
majd meglátjuk a helyszínen. És igen. Persze, 100 kilóval romlik a súlyóerő arány.
Na mindegy. Tegnap Bandi legalább 30-szor tette fel a kérdést mindenkinek a szerkesztőségben, hogy akkor A kompetitort vegye, vagy B kompetitort. A kompetitor legyen ő az olasz?
Legyen.
A kompetitor az olasz, akit már megnéztek egyszer, 100 ezer forintra tartják, és nincs szikra.
Igen.
B kompetitor a japán, ő mennyibe kerül?
Hát most 3 kilóra tartják, de mondta a srác, hogy ebből lehet alkudni. Tehát a 250-ben biztos beleférsz.
Jó. Na igen. És szóval mindenki gondolkozott, meg mindenki mondott valamit. Legtöbben a B kompetitort mondták. Én az A-t mondtam, bár mondtam, hogy valószínűleg elfogult vagyok, hiszen már nem is tudom, nekem bejött a forma, tegnap átküldted azt a korabeli hirdetését, amin a Spygers, ja? Hogy hívták a Spygersnek a számát? A Tudod.
Tőlem hiába kérdezed. Nincs itt a Pista.
If you wanna be my lover, you gotta be my friend.
Yeah.
Love is not forever. Friendship never ends, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, és annak a koppintása volt a szám, amire ment a reklámjában. Egy Nürburgring-szerű helyen megy az autó, mint az állat. Egy ilyen igen nyomorult családi szedáról beszélünk egyébként. Mielőtt valaki egy valami hot hatchről fantáziálna, nem, ez nem az.
Az a helyzet, hogy tényleg hot hatchet nem lehet kapni ennyire, olyat, amit egyáltalán, amiben van egy kis reménység.
ez nagyon jó kifejező, van egy kis remény.
Tehát tényleg, ahol van remény arra, hogy megcsináld ezt.
Egyszer még összeáll, mint autó.
Hát igen, a legtöbb egyébként reménytelen, tehát amivel már nem is érdemes foglalkozni, és olyan, amivel érdemes talán foglalkozni, olyan is, tehát így 250-ért nem... Tehát vagy a kasznia van nagyon elhagyva, mindegyik nagyon
szép. Figyelj, a Competitor B, az ugye, hát végül is egy ilyen hot hatch-szerű.
Az egy hot hatch, az egy igazi hot hatch.
Competitor A, az olasz, Csődör az egy szedán. Most Mihelis Norbitól tudjuk, hogy ő egy átlagos versenypályán a Civic miatt, hogy az egy ferdehátú, aerodinamikailag fél és egy másodperc között bukik. Uh-huh. Tehát a Nürburgring az olyan, mint egy ilyen átlagos versenypálya négy kör.
Mentek is a Nürburgringen ugye a VTCC-ben. Norbi elég szépet autózott ott.
De hát le kellett küzdeni ezt a rettenetes draget neki. Igen. Tehát az a kompetitor, lehet, hogy az a szedánság, az éppen...
Viszont a súlylóerő aránya...
Szarabb?
Sokkal szarabb, igen.
De most tegnap azt akartad megvenni, nem?
Én azt akarom megvenni változatlanul, nem kis részben a te javaslatod miatt is. Tehát én megértem, tehát úgy végig gondoltam, és tényleg, csak most jelenleg ott tartunk, hogy megvan a döntés, közöltem az eladóval, csak nem tudom elérni, hogy mikor hozzuk el az autót. Tehát most ott van, én...
Nem veszi fel a telefont?
Nem veszi fel a telefont, tehát hogyha szól, akkor itt van a kötél az autóban.
Tudja, hogy te ki vagy?
Nem.
Egyébként én is most már az A-kompetitorra szavazok, mert romlott záp tojásból csinálni nagyon finom tojásrántotát, az mennyivel tutibb, mint friss tanyasi tojásokból.
De mit is mondtál tegnap, Göbi, amire elkezdtem ordítani, hogy akkor be kell jönnöd ma az égi és térbe, mondtál valami aforizmát.
Hogy két óra alatt bármit elindítunk.
Ja, hogy nem indul, igen. Szinte két óra alatt bármit beindítunk.
Nyilván nem azt, amikor a hajtórút kinyomta a blokk oldalát, hanem nincs szikra. Úgy indítjuk be két óra alatt bármit, hogy ugye ezekhez az autókhoz már azért nem drága az alkatrész. Tehát fel tudunk készülni.
Ez se az alkatrész, se.
Fel tudunk készülni négy trafóval, vagy nem tudom, ez Iker trafós, vagy mit tudom én, meg egy vezérlőegységgel, meg
öt.
Meg azért.
Igen. Öt. Igen.
Még egy kis segítség.
Jaj. Vége, kész. Beazonosítottuk. Mindegy, úgyis már meg lesz az egy csütörtökre. Szerintem is, tehát Novotibinek van hozzá Y-kábele, bármit meg tudunk mérni, de azok a hibák, amik szóba jöhetnek, azt nagyjából tényleg két óra alatt ki lehet x-elni.
Nagyjából Pest megyén belül van a kompetitor A.
Igen. Mind a kettő, a B is.
Mind a kettő ott van. Novotot viszitek?
Nem.
Hogy? Ja, csak kölcsön adja az Y-kábelt, amit én nem tudok, hogy micsoda.
Hogyha majd nálam lesz a garázsban az autó, és mondjuk nem sikerül két óra alatt kideríteni a hibáját, ha megdől az elméletünk, akkor hívjuk Novotibi segítségét, mert ő neki azért van elég munkája a műhelyben.
Gabi, te meg fogod nézni? Na, a kompetitort, te segítesz a szervizelésben? És...
Ja, ott leszek.
És fejben már...
Figyelj, a más nem röhögni.
Én éjszaka, ma hajnalban háromkor felriadtam az ágyban, és ötig azon gondolkodtam, hogy hogyan fogunk életet leelni ebbe az autóba, hogy milyen buktatók lehetnek, mit honnan szerzünk be, és a többi.
És milyen buktatók lehetnek?
Hát az, hogyha nem mond igazat az eladó, akkor ez nagyon nagy szívás lehet. Mert igazából itt most csak az ő elmondásában bízunk. Tehát az autóval nem lehet menni egy métert se, mivel a motor nem indul be. A motorhangot se halljuk, nem tudjuk, hogy hengerfejese, hajtókarcsapágyas, vagy bármi baja van alul az egész motornak. Nem tudjuk, hogy a futóműve ketté áll el, nem tudjuk, hogy
hány nyomon halad.
Az egész. Igen, hány nyomon halad, semmit nem tudunk. Ott áll a kert sarkában. Kívülről nagyon szimpatikus, de... Tehát igazából ez az orosz rulett.
Mennyi időn belül akarjuk ezzel teljesíteni ezt a 10 perces BTG időt?
Hát szeptember közepéig muszáj ezt lezongorázni. Tehát ez olyan 5-6-7.
Aha.
De az első cél az az, hogy most hétfőn a Hungaroringre a nyílt napon kimegyünk, és csinálunk egy első első benchmark.
Tehát lesz ilyen előtte, utána.
Így van, pontosan lesz egy előtte, utána, és mindenből szeretnék előtte, utána. Tehát ez hozzátartozik a projekthez, hogy ha gumit cserélünk, azt megmérjük előtte, hogy milyen körön, hány kilométernél csúszik ki. Utána megmérjük, vagy esetleg egy fékutat, hogyha tudunk olyat mérni. Hogyha felteszünk egy direkt szűrőt adott esetben, előtte mérünk teljesítményt, utána mérünk teljesítményt. Tehát ezeket mind szeretném megcsinálni, és ugye egy fontos referencia lesz a Hungaroringi köridő, mivel az van közel, az egy viszonylag nagy versenypálya, és vannak nyílt napok, kimegyünk oda.
Hány nyílt nap van szeptemberig? Tehát hány ilyen volt, ilyen lesz, lehet addig csinálni?
Hát most augusztus 10-én van egy, oda muszáj kimenni, és nem tudom, nincsenek fent további dátumok, hogyha lesz még szeptember elején egy, akkor lesz, hanem akkor valahogy majd megpróbáljuk elintézni, hogy nyílt napon kívül felmehessünk valamikor egy pár körre.
És véletlenül jön egy ilyen Eccleston pont itt tárgyalni, és akkor sehol senki, és akkor megjelentek azon a rendes fosztalicska kompetitor rával, és kérdezik, éppen nem tudom ki most a főnök a Hungaroringen, Gyulai Zsolt. Hi Zsolt, what the hell is that? Oh, guys from Total Cardia testing the new secret weapon. This is a competitor, Edizione Nürburgring.
Nürburgring.
They want to improve the BTG time.
Hát azért ez rendes őrültség.
Ekkor fog eldőlni, hogy nem kapja meg az engedélyt a Hungaroringet tovább, hiszen jó, hogy nem ilyen lomis cigányok köröznek, tudod.
Fossa majd az olajat.
Persze, biztos, hogy lesznek itt történetek, de hát ez a szép benne. Hát nézd, ha nem sikerül, akkor azért ezt nem fogjuk nagyon szégyelni, hogy nem sikerült, mert hát hiszen 250 ezer forintból ez a 10 perces köridő, ez eléggé.
Na de mi az, amit tuti? Tehát nyilván ragsz bele olajat, hiszen a régi egy új olajszínű.
Mindent, ami folyik, azt le kell cserélni benne. Igen.
Ja, hiszen a fékolajat amúgy is le kéne, de még ráadásul a versenyfékolajat, a DOT 20-as fékolajat.
Hát lehet, hogy belerakok DOT 5.1-et, most már nem olyan drága. De lehet, hogy csak sima DOT 4. Igazából a fékbetét az nagyon kritikus.
És milyen fékbetétet?
Szerintem vagy ABC, vagy Ferodo DS2005-ös lesz. Ezek még utcai jóváhagyással rendelkeznek, tehát ezeket szabad használni, nem csak melegen fognak, de sokkal-sokkal-sokkal többet bírnak, mint egy utcai hagyományos fékbetét.
Féktárcsa?
Valószínűleg azt is cserélni fogjuk, valami normálisra. Megnézzük azt, hogy mi van rajta. Ugye attól is függ, hogy kompetitor A vagy kompetitor B lesz. Kompetitor A-nak nagyon szép első nagy féktársája van, 280-as fék van rajta előn, úgyhogy ott a széria fék is elég ígéretes.
Elveszük a BMW kedvét ettől a szarakodástól, hogy ott állandóan titkolóznak, igen?
A motorhoz szerintem...
Várja, felni?
Felni mindenképpen teszünk rá, tehát mérleggel veszünk felnit. Mindenképpen. Nehezebbet nem rakunk rá, mint ami rajta van.
Nem lehet, hogy valami mérethelyes gyári vasfelninél könnyebbet úgysem találtok?
Találtunk egy mérethelyes gyári vasfelnit egyébként a kompetitor ára, és állítólag 5 kg gumival, amit én nem hiszek el. De hát mondom, mérleggel megyünk venni, és hogyha nehezebb, tehát megmérjük azt, ami rajta van, annál nehezebbet nem veszünk. Tehát ha jobb méretet találunk, akkor esetleg azonos súlyba, de könnyebb felni. Tehát a súlykönnyítést megpróbáljuk még, tehát ilyen ülést, elektromos dolgokat megpróbálunk valamit kipakolni belőle, amit lehet, mert minden kiló számít, mert kompetitorá viszonylag súlyos. De minden autónál. De kompetitor B-nél is, tehát ezt megtesszük mindegyiknél. Valamilyen futóművet kell faragni alá, tehát ilyen, tehát a 250-es árkategóriához hülyen nem fogunk elszaladni egy mit tudom én, egy kávé...
Egy B16-os listát.
Egy kávé klubsport futóműért nem fogunk elmenni. De
most a futómű az mit jelent abban, mi tartozik bele?
Hát le kell ültetni nyilván, igen, gátlórugó. Hát esetleg szilentek. Tehát,
azok nem nagyon drága dolgok?
A gátlórugó?
Aha.
Használtan bele lehet nyúlni, mivel tehát kompetitor B ebből a szempontból szerencsétlenednek tűnik, de találtam már hozzá nagyon-nagyon-nagyon olcsón Ausztriába futóművet.
Hát csak azt mondom, hogy ahogyha a B az japán, igen, ahhoz nem feltétlenül japán futóműveket.
Nem. Nem,
tehát
nem.
Igazából hát ez mindegy.
Nézd, abban gondolkodunk, hogy valahol felhajtunk egy ültetőrugó szettet és 4 sportlengés csillapítót. Tehát több nem fér bele a kategóriába, mert különben nagyon elszaladnánk. Így is a vételárat biztos rá fogjuk költeni az autóra. de azért megpróbálunk ilyen normális keretek között maradni, hogy hiteles legyen a dolog. Tehát egy ilyen utcai sportfutómű lesz alatta, fékből viszonylag jók leszünk.
Igen, ezek működni szoktak, ezek a dolgok? Nem az szokott lenni?
Hogy rosszabb?
Hogy tuningoltam az autót, aláraktam a sportfutóműt, és tök szar lett. Hogy te értesz hozzá, és te ebből írtad a nagy doktoridat, meg nyilván a Göbi is valamennyire ért hozzá, de szóval, hogy...
Nem, a baj az ott szokott lenni, amikor ilyen ültető rúgókat, ami jóval keményebb, belerakják a széria gátlóhoz, aztán nem bírja megfogni ezt a nem
tudom. Az szokott lenni az egyik baj, a másik baj az, amikor túlültetik, és már elromlik a futómű geometria. Tehát amikor mondjuk egy keresztlengő, első megferzonnál, amikor a lengőkarok már fölfelé állnak, akkor hát az előfordul, hogyha akkor az ugye egyre pozitívabb kerékdőlést ad, ahogy berúgózik, és az szar. De alapvetően ez egy széria autóhoz képest ezek a 30-40 mm-es ültetések, amit lenni szoktak, ezek azért javítanak többnyire, de megmérjük. Tehát pont ezért fogunk mérni, hogy tényleg van-e javulás, vagy nincsen.
És ezek a dolgok kívülről nem látszanak, tehát igazából leszámítva, hogy egy kicsit alacsonyabban ül.
Igen. Egy nagyobb felni.
Mi tegnap egyébként a nagyot tomboltunk Diánával az IKEA-ban, és többek között vettünk egy új ilyen ágybetétet, tehát egy ilyen 200x180-as matracot. A tehénbe csodálatosan befért minden. Hát csak a matrac igazából, majd az ágyat barkácsoljuk apósom műhelyében, tehát az rendesen valami zárt szelvényből lesz, feketére lakkozva. Na mindegy, nagyon megraktuk az autót, tök szépen befért minden, az a nagy redvás összetekert izé is, és hazafelé még életében nem rugózott ilyen finoman a tehén. Tehát a súly az annyira jót tesz a rugózásnak, hogy elképesztő. Jöttünk végig a Hungárián, és ilyen turum, így szépen libegett át mindenen. Lehet, hogy beépítek a tehénbe egy cserépkályhát állandóra.
Két zsák homok csomagtartóba, hogy télen a zsigulisok szokták, és akkor már...
Ez egy ilyen tök érdekes dolog, mert pont itt a Golf meg az Astra kapcsán, hogy az Astrába, az én céges autómba, hogyha beültünk négyen, azzal 130-nál gyorsabban autópályán nem mertem menni. Mert az új korában is úgy összeomlott a futóműve,
hogy az Astrának. Tényleg?
Igen. Az így elkezdett így úszni, de így össze-vissza. És tényleg 10.000 kilométeres korában is.
A tehén is kicsit billegősebb lett, de pont az a fajta kényelmes futóműve lesz terhelten, ami ennek lennie kéne.
Viszont múltkor a Golfba ültünk öten, plusz még nyomtatott anyag volt a csomagtartóba, hogy amikor kiszálltam a benzinkúton, és ránéztem az autóra, azt mondtam, atya úristen, így segre volt ülve, mint a motorcsónak, és azon meg nem éreztem ezt. 140-nel mentünk az autópályán óra szerint, és nem éreztem ezt a bizonytalanságot meg innen. Pedig a két autónak majdnem azért, azonos a futóműve, hogy előre megfelszol, hátul a csatolt
hosszantik. Tudod, a súlyos. A súly, tehát hogy az Astra az nem tudom, 1600 kiló, nem papíró, hanem valója. Mennyit mértünk az Astrára a vastelepen?
Hát valami olyasmit.
Valami olyasmit.
De ez még a régebbi ilyen... Astra volt.
Ez a régebbi. Nem tudjuk, hogy az is milyen nehéz, azt nem
mindegy, mértünk. Hát biztos, hogy sokkal nehezebb, mint a Golf.
Mindegy, nagyon érdekes volt, mert én szerettem az Astra futóművét, addig, amíg egyedül ültem benne, vagy ketten. De ha az meg volt terhelve, az egyszerűen nem...
Mert az eleve terhelve van. A nagy súlya miatt az úgy jó, az egy emberre van kitalálva, hiszen eleve akkor a saját tömege, mintha ülne benne 4 vagy 5.
Nálam volt egyébként a Celerio a hétvégén.
Ó, ez a szép új Suzuki.
A szép.
Aminek nagyon...
Az jó, új Suzuki.
Az irónia benne volt. Egy 40% iróniát tartalmazott a megjegyzés. A reklámját látom mindig, amiben elmegy a két csávó két csajjal, és a srácok vesznek csocsót, a lányok meg nem tudom mit, és hogy nem láttam.
Én nem láttam.
Arról van szó, elmennek, nagyon szépen van világítva, és valami ilyen upmarket helyen mennek, és mindenki is önállóan shoppingol, a csávok büszkén jönnek a csócsóval, a csajok büszkén jönnek a nagyon sok zacskó, és úristen, most mi lesz? De a srácok büszkén megmutatják, hogy milyen jó befér a csomagtartóba, majd így elhúznak, és utána pedig egy csávó öltönyben, nyakkendőben, hiszen nyilván ez egy előkelő autó, ez a Celerio, bár ilyen borzalmas arca van, mindegy, azért veszi az öltönyös csávó, mert ez annyira gazdaságos, kírják, hogy 3,7 liter, és ott jön, megy az utcába, és a végén idegösszeomlást kap a benzinkutas, mert sose tankol.
Nagyon jó.
Két rövid történet pszichodrámában.
Egyetlen klisét sem tartalmazott egyébként, a reklám, nagyon igen. Jó.
De egyébként csupa igaz állítás.
De bocsánat, én nem vagyok éppen, milyen autó ez?
Suzuki Celerio, ez egy új, szerintem az egységes formanyelv elkezd beérni, mert ami az SX4 S-Cross-szal megkezdett, az ilyen tényleg a mocsárba kövesedett, nagyon ronda, ősüllő, tényleg, amikor a cickány megdugja az orrszarvút, és születik belőle egy ilyen borzalmas...
Tőlem megkérdezték, hogy ez hány éves ez az autó. Tehát így nem akarták elhinni, hogy új. És
kérdeztük, hogy ez a maláj 90-es évek?
Hát körülbelül, igen.
Szóval hát egy ilyen proton tanulmányautó még a 20. század végéről.
Igen, viszont ez is olyan, hogy ha egyedül ülsz benne, vagy mondjuk ketten, akkor borzalmasan pattog, mert 800 kiló az egész autó.
800 kiló?
800 kiló az autó.
És milyen motor van benne?
Ezres háromhengeres.
És el tudom képzelni, hogy tényleg eljársz vele 4-4,5 literre.
Mondjuk 5-tel. 5 alatt el lehet menni vele, az biztos, mert nekem 5-4-et fogyasztott, úgyhogy folyamatosan bizonyítanom kellett mindenkinek, hogy de ez jól megy. Tehát így mindent, tehát folyamatosan taposva volt, és így fogyasztott 5-4-et.
Várjál, akkor viszont már mesélj már a Celerióról, a Splash-nek ez az utóda, vagy ez egy nagyobb, mint a Splash? Splash és Swift, megint van egy japán autógyár, aki nem tudja, hogy mi a palettája? Vagy...
Hát az az autógyár, amelyik gyárt egy S-Cross-t és egy Vitarát, szerinted tudja, hogy miből áll a palettája?
Akkor tök jó. Akkor tényleg ez már egy ilyen pszichiátriai eset. Milyen? Nagyobb, mint a Splash?
De hagyd mondjam el még azt, hogy beleültünk négyen, és akkor jött ennek is helyre, került helyre a rugózás. Akkor, tehát most a rugózás felől jöttünk ugye bele a Celerióba, és az is ilyen autó volt, mint a tiéd, hogy ketten ilyen pattogós, kellemetlen, beleültünk négyen, és tök simán járt minden.
És a csomagtartó, befér a csocsó és a sok shopping?
Hülyeség. Hát, ilyen viszonylag nagy, tényleg meglepően sok hely van benne, ezért is ültünk bele négyen. Mert
nem véletlen, hogy csocsót hoztak, hiszen az egy lapos tárgy valójában.
Igen, igen. A csomagtartója nem annyira bravúros, de az utastér az tényleg meghökkentően nagy.
A strandabdákat vettek volna ráparagnak.
Tehát igazából a reklámállítása, hogy az autó méreteihez képest borzalmasan sok helyet kínál, az igaz. Az, hogy keveset fogyaszt, az is igaz. Hát a presztízs értéken lehetne vitatkozni.
A Splash-nél nagyobb? És a Swift-nél kisebb?
Még az a baj, hogy én...
millimétereket.
Én nem vagyok...
Írja a tesztet.
Én írom. Én a Sandero-val hasonlítottam össze, mert az van most pontosan azonos árban ezzel.
De az nagyobb lehet, nem? Az nem sokkal nagyobb?
De nézd, 2 millió 6 000 árulják a Celeriót, klímával, bluetoothos rádióval.
Az jó.
Az egy retteltesen jó ár, szerintem is, és ezt az árszínvonalat nekem így hirtelen lapozgatás után csak a Dacia Sandero ütötte meg. Tehát itt 2-6 ér, hogyha akarsz autót venni, akkor gyakorlatilag ez a kettő közül választhatsz. És a Sanderóban is pont van egy klímás, rádiós változat 2-6 ér. Egy 2-es alapmotorral. Úgyhogy ezt a kettőt
versenyeztetjük meg. Ez egy nehéz kérdés egyébként, mert tutira nagyobb a Sandero, viszont tutira a szándékos elkúrás, a szándékosan büdös műanyagok, és az ilyen apró köcsökségek, hogy ne érezd jól magad, hogy mit tudom én, nem tud szellőzni, vagy nem tudom, mivel rontják el a Sanderót, hogy ne kannibalizálja a Renault modelleket.
Hát egy szörnyű motorvezérléssel.
Ilyesmik, igen.
Ilyenek, igen.
Hogy a Celeriótól viszont megkapsz mindent, amit a Suzuki adni képes.
Hát azért nagy különbség nincsen szerintem.
Három hengeres szívó. És el tudom képzelni, hogy ez egy nagyon jó motor lehet.
Ez egy nagyon jó motor, úgy ahogy mondod. Keveset fogyaszt, úgy érzed, hogy viszonylag erős, tehát beülsz a Sanderóba az 1-2-es motorral, ami egy 4 hengeres, finomabban járó dolog, és azt érzed, hogy ez egy agyhalott rémség, tehát nem történik semmi, és beülsz a Celerióba.
Mikor vezettél Sanderót?
Összekóstoltuk a kettőt,
yeah.
De én vezettem Sanderót is.
Jó, én is biztosok, mert nem
régebben emlékszem. Régebben is, én teljesen kivoltam borulva attól az 1-2-es motortól, és beülsz a Celerióba, ami hasonló teljesítményű, háromhenger, és azt mondod, hogy oh, milyen fürge kis autó. Aztán odaálltunk a rajtvonalhoz ketten a Pistával, és gyorsultunk egyet, és a Celerió éppen, hogy csak egy autóhoz tudott ráverni 100-ig a hosszú kettese miatt a Sanderóra. Tehát a valóságban nem megy rosszabbul a Sandero, csak el van szúrva, úgy, ahogy mondod, mert egész egyszerűen olyan lagymatag a gázreakciója, olyan szörnyűnek érzed az egészet, hogy azt hiszed, hogy ez nem megy egyáltalán. A Suzuki sem megy jobban, de megkapod az élményt tőle.
Ez furcsa. Én azt gondolom, hogy jobban megy.
De hát gyorsultunk. Én is azt gondolnám.
Egyszerűen így gyorsultam a E46 328-as BMW-vel, meg a 330D-vel. Én megmertem volna rá esküdni nagy tétben, hogy a 330D úgy lelépi a 328-as, mint a franc. Aha, mert így megnézze le a városba, ilyen nyomatékos, ilyen ízre, micsoda erő van benne.
Igen.
A 328-as meg olyan, nem azt mondom, hogy beteg, de úgy nem
érzett. A teljesítményre, papíron?
192-186, valami igen, így közel, volt, közel E46.
És ugye turbós ráadásul a dízel.
Igen, turbós a dízel, és olyan nyomatékos, olyan, tehát hogyha így városban használod, azt mondod, jóval erősebb, mint a 328-as. Aha. És mi is így odaálltunk vele, igen. És már amikor a harmadikat váltott a benzines, már 3 vagy 4 kocsihoz előnye volt a dízelhez képest.
Igen.
Igen, igen. De már rögtön az első elindulásnál, ugye az egyes...
Mert sokkal később veszti el azt a 6 másodpercet a váltáson, nem?
Így van, már az egyest olyan hosszan igen. tudta húzatni, hogy a turbódízelnek pillanatok alatt leforog az egyese, igen. húzol egy kettest, már a kettest húzatod,
nem tudsz olyan gyorsan váltani.
Ő akkor teszi a kettest, igen. és a kettest is elhúzatja, nem tudom, 100.
Na jó, kész.
De a valóságban mi számít, ha veszel egy ilyen kis autót 2.6-ér, most azt számít, hogy hány másodperc alatt van 100-on? Rohadtul nem, hanem hogy érzed magad benne.
Hogy érzed magad benne. Igen. Jó, de nagyon nehéz elvonatkoztatni tőle, hogy néz ki az a Celerio.
Én már megszoktam.
Te láttál Göbi élőben
Celerio?
Nagyon durva.
Igen.
Képen is durva, videón is durva a tévéreklám, pedig ott nagyon gyakran, nyilván kitökölik, nagyon jól kereső operatőrök és rendezők, hogy néz ki jól, de nem tudnak vele csodát tenni. Egyszerűen az a ilyen, mint egy ilyen ellapított U-szerű vonal az orra, a szemből, és valahogy abban vannak így beépítve.
Igen, a lámpák... Asszúr a dizájnpápa mindig azt mondja, hogy olyan, mintha megolvadt volna, és így lefolyt volna az eleje.
Olyan.
De hát igen. Az S-Cross-nál kezdték ezt.
Olyan, mint egy ilyen, mint amikor házi azt mondja, elrontja a piskótát, és nem jön föl a
közepet.
Én meg azt tudom elképzelni, amikor az S-Cross csinálták, hogy egy lett ilyen óriási első túlnyúlása, első kerék előtt volt még.
És az agyagmodell kifelejtették a napon.
És akkor tudod, hogy nézték, úristen, mit csináljunk? Ez hogy néz ki? És akkor mondták, próbáljuk a sarkait lekerekíteni. Oké, okay, és akkor elkezdték így formálni az S-Cross elejét, megvan az, hogy ilyen gömbölyű az eleje valahogy, de így is túlnyúlik. És olyan az ember, hogyha egyszer valamit észreveszel, akár zajt, akár ilyen formatervi bakit, akkor úgy rááll a szemed, meg a füled, meg itt is olyan, hogy akár hányszor látok S-Cross, már mindig látom azt a buta hosszú órát.
Ez a fűtött szélvédő effektus. Ahogy meglátod a Mondeóban a fűtőszálat a szélvédőben, csak arra tudsz figyelni.
Pontosan. Én például ezért utáltam
a fűtött első szélvédő. Azt hiszem, a Skoda Superben mondta valaki, hogy ennek fűtött a szélvédője, és nem látod a fűtőszálat létezik. Már ilyenről hallottatok?
Én még ilyet nem láttam.
Sajnos el is felejtettem a tesztbe beleírni, most ugrott be hirtelen erről, hogy ennek utána kéne nézni.
A Mercedesnek volt régen a 123-asban olyan hátsó ablak fűtése, amit tényleg alig lehetett látni. De azt nem tudom, hogy szélvédőként hogyan működne.
Az alig lehet, nekem, mert messze van.
Nekem egyébként a fűtött szélvédőkkel nem csak az zavar, hogy látom, hanem az éjszaka szétszór, úgy igen. szórja a fényt, hogy tényleg konkrétan
és esőben meg aztán végképp ilyen Isten verte pacákat lesz. Na mindegy, térjünk még vissza egy kicsit a végén a kompetitorára. Ott tartottunk, hogy futómű. És onnan jutottunk a Celerióra. De akkor szóval... mindegy. Tehát, hogy ez egy viszonylag, azt mondjátok, hogy ez egy elkúrás biztos dolog, tehát a sok hülye gyerek, akinek rossz lesz az autó, az túlülteti, és nem veszi meg a sportos lengéscsillapítót a sportos rugóhoz?
Maradjunk annyira, jó futómű azért drága.
Egy jó futómű az 5-600 ezer forint. Erre nem lesz esélyünk. Hogyha a gyárinál egy picit jobban tudunk csinálni, akkor már örülni fogunk. Tehát, hogy egy kicsit stabilabb lesz az autó tempónál ilyen 150 környékén, akkor már örülni fogunk.
De most akkor a bontott Bilstein az a megfejtés, vagy mi? Tehát,
körülbelül.
Igen.
Körülbelül.
A... Inkább használtam benni egy jót, igen. mint egy új
tehát rosszat. Én használt Bilsteint, vagy még inkább Konit szeretnék.
Egy bontott Koniról, ha nem tudod, hogy jó vagy nem jó. Tehát az, mi látszik?
Ha nem folyik, akkor már jó, és egyébként fel lehet újítani. Tehát a Konit felújítani nem egy nagy varázslat.
Igen?
De ezek eléggé strapabírók. A Bilsteinek, a régi Bilsteinekre konkrétan élettartam garanciát vállalt egy ár, azok annyira nem mennek tönkre. Ha annak a csövét aha. nem ütöd meg a Bilsteinnek, akkor az nem megy tönkre. Aha.
És mennyiből veszed ezt a 4 Bilsteint?
Hát az a baj, hogy a Competitor B-hez találtam 100 euróért egy komplett Bilstein szettet ültető rugóstúl.
Hoppa. És az A-hoz?
Akkor kezdtem el komolyan gondolkodni a Competitor B-n. Az A-hoz nem, de az A-hoz viszonylag sok rokon típusnak a alkatrésze is timmelhetnek. És abból akad.
Nem nevezzük meg ezt az olasz koncernt, hiszen nem akarjuk lenni
nagyon a poént. Nagyon sok olasz koncern van.
Rengeteg nagy olasz koncern van.
Na mindegy, a lényeg.
Amelyik ronda szedánt.
Jaj, sár, elmondtunk mindent.
Dehogy is.
Az kell, hogy kanyarba stabil legyen, jó gumi legyen rajta, és erős
motor. Igen, mert még a gumiról nem beszélünk.
Várj, még beszélünk a gumiról. Igen, mielőtt még a motorral egy kicsit.
Gumiról, gumiban is használatban gondolkodunk, utcán legálisan használható ilyen, milyen szemiszlik féleségben, vagy amit kapunk igazából. Tehát ilyen egy jó gumiszett is legalább 100 000 forint nyilván egy autóra újonnan, úgyhogy ha használtan ilyen 40-50-ért találunk valami volt, akkor arra lecsapunk.
Ilyen ez ilyen utcai iszlik.
Hát, ha nem iszlik, hát legyen rajta minta, mert az is előfordul, hogy eső, hogyha pekünk van, akkor eső lesz, és akkor nagy szívás. Pilot
Sport 2-es, ilyesmire gondolsz, mi?
Hát, vagy van ez a... Hát nem, én nem vagyok annyira otthon most ezekbe, mondom, hogy beleásom magam.
Igen, vannak ilyen rekordok is, tudod, hogy vannak ilyenek, hogy ennyi az idő esőben. Tehát, hogy
igen.
Csak, vannak ezek az esőre.
Csak
rekordok.
Vigyázzunk arra, amire én beleestem abba a hibába, Hungaroringen, amikor 127-es Fiattal mentem, hogy a Ágó Béla barátomtól megkaptam a slick gumikat, azt a 10-el csökkent a végsebesség a izé végén.
Tényleg?
A célegyenes végén, mert
annyira oda tapadt?
Hát nagyobb volt a gördülési ellenállása valószínűleg, vagy nem tudom.
Ennyivel?
Vagy csak a
kilométer. Jó, de ez egy 70 lóerős autónál számít igazán.
47 lóerős.
Ja, bocs.
Viszont így is javult majdnem 20 másodpercet a köridőm.
Igen, igen.
Tehát a gumi nagyon sokat számít.
Persze, a gumi az alap.
Mint a Hungaroring, hogy állandóan csak kanyarom.
Hát és ha keményebbre fújtad volna, akkor nem hoztál volna vissza ebből valamit?
Azt az én versenymérnököm Ágó Béla fújogatta a gumit, tehát tudta, hogy mire kell fújni. Én az nem mertem hozzá, mert csak rontani tudtam volna.
Na mindegy, szóval ez lesz a gumi, és hát akkor az alanyi hülye azt gondolná, hogy igazából a motorral kezdjük az egészet, tehát a kevésbé hülyék azok tudják, hogy igazából a fékkel kezdjük, és most így is.
Hát a gumi...
Így is kezdtük a beszámolót, hogy fékek, fék, de...
Gumi, futómű. Motoron úgyse tudunk akkorát javítani.
A gumifék futómű, és én a motorhoz legszívesebben nem is nyúlnék egyáltalán, mert akkor is örülünk, hogyha széria állapotban kibírja ezt a hajtást. Tehát igazából, ha még az ember hozzányúl, és még egy kicsit megpróbál javítani rajta...
Nekem a direkt szűrővel rettenetesen jó tapasztalataim vannak.
Hát megmérjük, van teljesítménymérőpad, van direkt
az olyan rugalmasságot, az én MX-5-ösöm egyszerűen annyira megtáltosodott tőle, de még mintha VMAX-ra is, mikor ráraktuk VMAX Zsoltal a direkt szűrőket, mintha az is ilyen...
Nem csak a hang miatt érezted?
Nem, mintha valahogy ilyen jobban vette volna a levegőt. Lehet, ugyanaz, mint amikor a Bódis papa rárakta a sportdobot az XR-re, az csak egy dob. De azóta, és az nem érzés, hanem az tény, mert 5000 fölött megfulladt a gyárival. És most meg tök szívesen forog el 9-ig, ilyen nagyon lazán, és olyan...
Nézd, én azt tapasztaltam, hogy direkt szűrő, van olyan típus...
Olyan, mint gázálarcba futni, vagy anélkül. Szerintem. Szarok általában az ilyen biológiai analógiák nem, a motorokra, de belégzés, kilégzés.
Már le is írtunk többször, különböző konstelláció van itt a motornál. Ugye van a szűrő, a motor, a kipufogó. Melyik a bottleneck, a szűk keresztmetszet.
Igen.
Van, amelyik ilyen kipufogó csapja agyon, ott ha felteszel egy sportdobot, akkor nagyon sokat nyersz, van, ahol meg a szűrő.
És honnan lehet ezt tudni?
Kipróbálod.
Dob? Sportdob ötlet van már? A kompetitorára?
Lesz. Kompetitorához kell sportdob, mert a hátsó dobja az kicsit lukas.
Lábon mentek vele egyébként?
Tessék?
Lábon mentek az autóval a Nürburgringre?
Hát nem is tréleren.
Na, tehát akkor Ausztrián át?
Igen. Nem, ez izgalmas lesz, igen.
Azt nem lehet megcsinálni, hogy a csomagtartóban viszed a sportdobot, és ott rakod fel?
Az a sportdob, amiben gondolkodunk, az ahhoz jár elvileg műbizonylat. És azzal lehet, hogy meg lehet etetni az osztrák rendőrt. De igazából arra játszunk, hogy nem fog megállítani meg minket a rendőr.
Meg ne egy ilyen preparált autó legyen, hanem olyan, amit később ugye el lehet adni.
Hát el kell adni utána.
Nem az, hogy csinálunk belőle egy LaFerrari-t, azt amikor meg eladjuk, akkor megint egy ilyen kis gyenge kompetitor áll.
Ja, elnézést, a Ferrari motort nem adhatjuk vele.
Nem, hát biztos, hogy lesznek itt események, nem tudom. Hát a sportszűrőt azt ki fogjuk próbálni, hogy megköszönni-e vagy sem. Hát ott teljesítménymérőpadon azt viszonylag gyorsan le lehet ellenőrizni.
Nagyjából a direkt szűrő, annyit még meg se kell venni a direkt szűrőt, egyszerűen kiveszed a légszűrőt.
Kiveszed a légszűrőt, ha sok folyóban megy, akkor...
Nem, mert a direkt szűrőt általában akkor tehát az az autó, amelyik jobban megy direktszűrővel, az általában szerintem azért megy jobban direktszűrővel, mert ugye lebontod az egész légszűrőháznak a csövezését, és közelebb rakod a motorhoz a szűrőt, és lehet, hogy előnyesebb gázlengések alakulnak ki a rövidebb csőnek köszönhetően. Tehát nekem az az elméletem, mert ugye egy modern autónál van a légtömegmérő, és utána még jön egy fél méter cső általában, egy nagy koffer, ami benne van a légszűrő, és még onnan egy snorkel, amelyik magasra van kivezetve, hogy ne szívjon vizet az autó, és hogyha ezt az egész ormányrendszert lebontod róla, és csak rádobod a légtömegmérőre a direktszűrődet, akkor megváltozik a csőhoz, a szívócsőhoz.
Nekem az MX-5-ösömben annyit változott, hogy a légszűrő doboz végéről vettük le a csövet, és arra került rá közvetlenül a direktszűrő. Tehát biztos, hogy rövidebb lett, de nem sokkal a doboznak a hosszával.
Hát vagy annak a doboznak a térfogata például már nem játszik bele a gázlengésekbe.
Lehet, de az biztos, hogy az se csak érzés volt, tehát lehet, hogy teljesítmény nem nőtt lényegesen vagy mérhetően, de annyira rugalmas lett az autó, hogy tudom, hogy Biatorbágyon szereltük, ilyen szemerkélő eső volt, és hazafelé ugyanúgy vezettem, és ándan csúszkált a segget. Tehát annyira rugalmas lett az autó, hogy ilyen, ha le kellett lassítani a városba ilyen 30-ra, nem váltottam vissza 4-esbe, hanem így picit ráraktam a gázt, és simán szépen megindult. Tehát lehet, hogy ez nem egy... nagyon sokat számított tényleg a
motor. Figyelj, van olyan autó...
A karakter, tehát megváltoztatott meg, simán.
Van, én hallottam, hogy a 1.4-es 16 szelepes Fabia is nagyon szereti a direktszűrőt, aztán van olyan autó, ami meg rárakod, és semmi nem történik, csak egy kicsit lesz egy férfiasabb hangja.
Na és arra emlékszem, amikor még nagyon kezdetben a TDI-t tuningolgattam, meg minden előttem volt egy csávó, egy MI-16-os Peugeot-val.
A 405-ös-e? Vagy benne, hogy úgy
tettem a 205-ben? Nem, 405-ös volt. És,
olyat is néztünk.
És ott vártam a teljesítménymérésre, és néztem, és a srác mondta, hogy rajta van a direkt szűrő, megcsippelték, meg sportkatalizátor van benne, úgyhogy már nem emlékszem a számokra, de azt mondta, hogy ez eredetileg 160 lóerő volt, akkor a csíp az 170, a direkt szűrő 175, és akkor még a kipufogó, meg mit tudom, micsoda, aztán mértek neki egy ilyen 147 és felett, tehát a gyárit nem tudta ezével, és a csávó teljesen összeomlott. Tehát már megmértük az én golfomat, meg minden, én már ott kiálltam ezéről, gyerek még mindig ott állt a kocsival, és ott szívta a cigit mellette. Ezt nem értem. Kutyafáját, ezt nem értem.
Hát tudom, mikor még az indiánék építettek egy zilt, és került rá valami nagy ilyen janódob sport kipufogó rendszer, és tudom, vezettem azt az zilt előtte, és rákerült ez a fasza ilyen fölfelé vezetett ilyen amerikai kamion stílusú sportdob, nagy hang minden, szép hangja is lett, mert V8 benzin, ugye, és olyan volt, hogy csúsztatni kellett a kuplungot, úgy bírta le, annyira gyenge lett.
Igen.
Rettenetesen gyenge fos lett belőle.
Ezért fogunk mi mindent lemérni. Tehát a teljesítményről pad az mindent.
Én így csaptam agyon a 400-as banditomat annó. Rajta volt egy gyári kipufogó, nagyon jó motorozható volt, raktam rá egy nyitott csövet, hadd menjen, középtartomány eltűnt. Aha. Tehát ott olyan volt, hogy állandóan 6000 fölé kellett pörgetni, a 6000
alatt. De ott jobb lett?
Nem bírt meg.
De legalább 6000 fölött jobb lett?
Azt mondom, nem tudom. Nem tudom, mert...
És visszaraktad a gyárit?
Én vissza.
Ja, hát ez olyan dolog, még emlékszünk, hogy az első motorunkat vették, és nem is tudom, a Karottának milyen volt, talán egy GS650, és elmentünk valami kipufogóshoz. Azt hiszem, hogy nekem már megvolt, hogy akkor kezdődött házasságunk Vémag Zsoltal, mert Sima Béla hozzá küldött, én akkor még nem ismertem Vémag Zsoltot, és nem tudom, hogy Sima Béla mondta ezt a remek aforizmát, hogy mikor a Karotta mondta, hogy hát valami sportdob kéne a GS-re, hogy ilyen együttérzel ránézett, unod már a felüljárókat. Hát az a gyári kipufogóban csak ott hallod a hangját. Hát igen. Na mindegy, és ennyi lesz a motortuning, vagy mit?
Kizökkentem, bocsánat. Nem, azt akartam még mondani, hogy ugye a sportlégszűrő témában nézegettünk egy csomó autót, egyébként csodálatos sztorik voltak, tehát már megnéztünk 10 autót, még eljutottunk kompetitor A-ig és kompetitor B-ig.
Azt viszont el lehet mondani, hogy miket néztetek és nem vettetek meg.
De nem kell elmondani, mert igazából, hogyha csak annyit mondok, hogy egy kompetitor A-hoz nagyon hasonló autó volt, egy igazi hot hatch.
Azt is te leszel a BMW új PRS-e.
Hát, bármilyen történhet. És hát ugye nagyon megcsinálva ilyen hot hatch autónak gyorsulási versenyre jártak vele, ennek megfelelően a kettes szinkron szarrá volt menve, és így rajta volt a direktszűrő, és akkor ott nézegetünk, hajolunk a motortérbe a Pistával, nagyon olajos volt a motor, de azért nézeget, húzogatjuk a gázt, és látom, ahogy a direktszűrő így a szívócsőben így a motor felé közelít, amikor nyomom a gázt, tehát mindig így beszívta a direktszűrő, tehát annyira folytatta a motort a szűrő, hogy még így alapjáraton, amikor oda vissza neki a gázt.
Abban, vagy mi sose pucolták ki, vagy mi?
Hát érthetetlen dolgok vannak néha, tényleg.
Így beszopta az arcát.
Igen. Na, néhány ember nem tudja, hogy ezeket a direktszűrőket mosni kell megfújni.
Hát igen, meg leginkább nem a 2000 forintosat kell megvenni a hamasítában, mert az sajnos széthullik, meg folytja, meg minden baja van.
Na mindegy, mire letölthetővé válik az égéstér, addigra garantálod, hogy megveszed a kompetitorát? Ha visszahív az eladó, aki most eltűnt?
Ha nem veszem meg a kompetitorát, akkor megveszem a kompetitor B-t, mert szorít az idő, de erről nem fogok még beszámolni az égéstér megjelenésének a napján, mert vissza kell göngyölíteni az egész sztorit. Tehát meg fogjuk írni azt, amiről most beszéltünk, hogy hova megyünk, mit csinálunk. Aztán megmutatom, hogy milyen autókat néztünk meg, hogy milyen káváriát jártunk be, mert hát ez csodálatos dolgok történtek velünk. A Pistával elautóztunk 50 ezer forintot, mire eljutottunk kompetitor A és B-ig.
Jó, hát akkor köszönjük szépen a nagyszerű sztorikat Göbölyös Zsoltnak és Tump Andrásnak. Búcsúzik a műsorvezető Vika Robert, további titokzatos jó napot kívánok, találkozunk a jövő héten.